Pál Krisztus lendületében. Visszatérünk a Filippiekhez írt levélhez, amelyet Pál megtérés meghívás esemény után körülbelül 20 esztendővel írt. Úgy jelenik meg, mint egy visszatekintés keresztmetszete, amelyet Pál a megtérésével kapcsolatban tett. Ebben a fogságban írt levélben, viszonylagos magányában és elzártságban mérleget készít lelki életéről. A damaszkuszi esemény után önmagáról szólva úgy határozza meg magát, mint akit Krisztus megragadott, és éppen mint ilyen követi őt abban a reményben, hogy el is éri és megragadja őt. Ebben a képben megtaláljuk mindazt a lendületet, lelkesedést, amely kezdve a meghívás megtéréssel Pált egész életében lelkesíti. De nézzük meg közelebbről ennek részleteit. Pál találkozik a meghalt és föltámadt Krisztussal. Ez a kijelentés különösen fontos, hogy megértsük lelki tapasztalatát. Ezt írja. Hiszen nem a törvény útján váltam igazzá, hanem a Jézus Krisztusba vetett hit révén. Isten ugyanis a hit által tett igazzá, hogy megismerjem őt és föltámadásának erejét, de a szenvedésben is vállaljam vele a közösséget, hogy hozzá hasonlok a halálban, hogy ezáltal eljuthassak a halálból a föltámadásra. Ez a részlet megmutatja, hogy Pál, elhagyva azt, ami korábban az ő igazságát jelentette, most teljesen megnyílik annak az igazságnak, amelyet még nem ismer, amely Isten és Krisztus titka marad, de amely az állandó hitre megnyílásán keresztül jut el hozzá. Pontosan a rendszerének ezen nyitása révén a hit által előidézett hasadékon át, hogy úgy mondjam, Pál képes befogadni Krisztus halálát, nem abban az értelemben, hogy a történelmileg végbement drámában érzelmileg osztozik, hanem a bűnösség aluli fölszabadulás mélyebb értelmében, amely a halál befogadása révén megvalósul benne. Nem csak ez, hanem elfogadva mindig a hit nyitása révén, Krisztus föltámadásában is, Pál új pályán egy dinamikus körútra indul, amely végül arra készíti, hogy teljes mértékben osztozzon Krisztus föltámadásában, amely jelenleg nem osztozik halálában. Itt van a páli lelkiség eljövendő üdvösség központúsága, legalábbis csíraként és alapként. Pál ekkor fokozatosan Krisztus halálának és föltámadásának jelenlétét engedi behatolni élete minden területére. Úgy fogja érezni, hogy részt vesz Krisztus élet erejében. Úgy fogja érezni, hogy teljesen elragadja a szeretete, és a viszonzás szükségessége sürgeti őt. Mindig a Krisztus vonalán áll, hogy minél többet megértsen és megvalósítson. Teljes mértékben az egyháznak szenteli magát, amelyben szinte csodálkozással fölismeri a kibontakozó Krisztust. Valójában Krisztus testének fogja nevezni. Ezért a páli lelkiség Krisztus központúsága jelenti a legérdekesebb újdonságot. Pontosan mindennek állandó és egyetemes hivatkozása Krisztusra és Krisztus mindenre, amely ezentúl Pál egész életén nyomot hagy. Ilyen jelenséggel a zsidóság összefüggésében soha nem találkozunk. Valójában, mivel Pálnak többször is ki kell hangsúlyoznia, méghozzá erőteljesen, ez aláássa a zsidóság azon típusát, amelyben Pál kitűnővé tette magát. Azáltal, hogy kívül helyezi önmagát, másra, valójában Krisztusra bízza személyiségének súlypontját. Pál teljesen megfordítja, hogy milyen volt zsidó hozzáállása, és mi fog maradni annak a keserű megfigyelésnek megfelelően, amelyet többször is meg kell tennie sok kortárs zsidó testvére hozzáállásában. A meghalt és föltámadott Krisztussal azonosulva, amely a hit föltétel nélküli bizalomban megnyílással kezdődött, és a keresztségben részesülésre összpontosult. Ez egyre felerősödve kíséri majd Pált egész életében. Soha nem hivatkozik a keresztség szertartására, és nem is kifejezetten hivatkozott hitélményére. Ehelyett erőteljesen ragaszkodik ahhoz, ami azt mondanánk, hogy a hit második szintje Krisztus halálának és föltámadásának a hit első szintjén elfogadott, tartalmának kapcsolatba hozása az élet és az ember minden vonatkozásával. Az eredmény egy fokozatos egység kialakulása, amelyben ezt írja, élek, de nem én élek, hanem Krisztus él én bennem. Ez a megállapítás meglepő. Pál megragadja az életet, vagyis az élet szeretetét és megbecsülését, annak szenvedéllyel és szívósággal történő megszervezését. Ezen emberi szintű élet mellett, amelyet Pál a sajátjaként ismer föl és szeret, párhuzamosan illeszkedik egy másik élet, Krisztusé. Egy olyan élet, amelynek maga Krisztus a tárgya, de amely Pálé. Ezért két élet kérdése, Pál és Krisztus élete, amelyek egymással párhuzamosan futnak, de vonzák egymást odáig, hogy igazolni tudják a merész kifejezését. Élek, de nem én élek, Krisztus az, aki él bennem. Pál azzal a konkrét érzékkel, amely mindig jellemzi őt, azonnal pontosítja kijelentését. Krisztus életének jelenléte az élet területén nem teszi exaltált lelkizővé a kifejezés fanatikus értelmében. Pál veszi a fáradtságot, hogy azonnal kifejtse számunkra ennek a kétértékű létnek a rejtélyét, amelyet ő vezet, befogadva és magáévá téve Krisztus életét a sajátjában. Ezt írja, amit most testben élek, azt az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem. Pál élete megőrzi az emberi élet korlátozott valóságát, és marad a testben való élet, de ebben a mindennapi emberi szinten zajló életben azt mondhatnánk, ablakként nyílik fölfelé Krisztus hitben való elfogadása. Arról a hosszantartó, többszörös és rugalmas hitről van szó, amely lehetővé teszi Pál számára, hogy egész életében befogadja Krisztust, sőt, a személyisége értékeit, alapelveit, igazságát. Pál teljes mértékben Krisztusra bízza magát, hisz benne, ahogyan ismételten megerősíti, Krisztus a hitének tárgya. De ez a hit, mint láttuk, a befogadás tere és tipikus tárgya a meghalt és föltámadt Krisztus, annak minden következményével együtt. Krisztusban való hitében Pál fogadja Krisztust, aki érte meghalt és neki ajándékozza önmagát, befogadva az odaadás képességét, a másért valónak lenni képességet, rábízza önmagát. Egy szóval befogadva Krisztusnak, Isten fia szeretetének képességét, és amely különösen kinyilvánul a keresztre feszítésben. Krisztusnak ez az átfogó hozzáállása belép az ő életébe, és hajlamos mindezt átalakítani. Pontosan abban az értelemben teszi, hogy azonnal meghatározza a lelki életét. Pál kijelenti magáról, Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve. A Krisztus húsvéti eseményben való részvétel mindig a keresztre feszítés elfogadásával és megosztásával kezdődik, de mindig a föltámadás megosztásához vezet, az élet erő kifejezésével. A föltámadt Krisztus életét a lélek élteti. Isten és a föltámadott Krisztus lelkének birtokának tudata Pált egyre nagyobb önfeláldozás felé készteti. És ez az ajándék a mások iránti szeretet lendülete a lelkiségének másik, sajátos vonását hozza elő, a szabadságot. Azért, mert szabad vagyok mindenkivel szemben, mindenki rabszolgájává tettem magamat, hogy minél többeket megnyerjek. A zsidóknak olyanná lettem, mint egy zsidó, hogy megnyerjem a zsidókat, a törvény alatt lévőknek, mint a törvény uralma alatt lévő, pedig én magam nem vagyok a törvény alatt, hogy megnyerjem a törvény alatt lévőket. A törvény nélkülieknek törvény nélkülivé lettem, pedig nem vagyok Isten törvénye nélkül, hanem Krisztus törvénye szerint élek, hogy megnyerjem a törvény nélkülieket. Az erőtlenek érdekében erőtlenné lettem, hogy megnyerjem az erőtleneket. Mindenkinek mindenné lettem, hogy néhányukat mindenképp elvezessem az üdvösségre. Mindezt az evangélium természete alapján teszem, hogy nekem is részem legyen az evangéliumban. Pál tehát ablakot nyit magára, fölfedi titkát. Szabadnak érzi magát, de szabadsága nem a gonosz és a jó közötti egyenlő távolságtartásból áll, amelyet egyik vagy másik irányú akarati cselekedettel tud legyőzni, hanem inkább Isten és Krisztus szabadságának utánzásaként egyedül a szeretet képességében áll. Valójában a szabadságával egyenes arányban Pál szándékosan megfordítva a megszokott nyelvet azt állítja, hogy mindenki rabszolgája lett. Minél szabadabb, annál inkább úgy érzi, hogy függenie kell a szeretettől, mások szolgálatába kell állnia. A szabadság számára a teljes folyamatos szeretet, az odaadás képessége, hogy másokra bízza önmagát. Mindezt Pál apostoli szolgálata keretében végzi. Szabadságának szellemiségét egyszerre jelöli a szeretet és az elvégzendő küldetés. Ez a szeretettől izzó szabadság a sajátjától eltérő helyzetek szívélyes fogadtatásához vezet. Nem egy olyan taktika miatt, amely visszaüthetne, hanem egy olyan igény miatt, amelyet éppen a szeretet követel, hogy mélyen eljusson az általa szeretett emberekhez. Az evangélium bármilyen bemutatása nem elegendő Pál számára. Az evangélium bemutatása, ha kell, a szabadság, azaz a szeretet képessége élteti és eljut másokhoz, ahogy vannak. Leereszkednek az emberek belső tereibe, kapcsolatba kerülnek a legtitkosabb és a legértékesebb maggal, a saját értékeivel, választásaival, eszményeivel, szerelmeivel, amelyeket minden ember magával hordoz. Isten hívása a Bibliában elsősorban nem tanács vagy éppen parancs, hanem teremtő szó, hatékony alkotás. Akit Isten hív, annak ad valamit. A hivatás fogalma tehát főképpen nem a törvény, hanem az evangélium kategóriájába tartozik. A hivatás megállapítása újongó fölfedezése annak, hogy Isten meghatározott módon műveli bennünk üdvösségünket. Így értjük meg, hogy a hivatás szó egyértelmű az ajándék, a kegyelem szavakkal. Ennek a fölfogásnak hátterében Szent Pál beszédmódja áll, aki nem egyszer ugyanazt az igét, ugyanabban a pillanatban, ugyanazokra a személyekre vonatkoztatva, hol jelentő módban, hol felszólító módban használja. Ha új teremtmények vagyunk, váljunk új teremtményé. Ha felöltöttük Krisztust, öltözzünk Krisztusba. A kegyelem javai ugyanis ezen a földön sohasem érik el teljes mértéküket, mindig további beteljesedésre törnek. Így értjük meg, hogy a II. Vatikáni zsinat kifejezésével élve, Isten nem önmagában érthető szó által, hanem adományaink szavával intézi hozzánk hívását. Látva az adott kegyelmet, megértjük, milyen irányba akarja fejleszteni életünket. Természetesen az adomány nagylelkű közreműködése is fölhív, de ez a gondolat csak másodszorban vezethető le a már megadott ajándék tényéből. A hivatás természetesen nem pillanatnyi szeszély szülötte. Isten öröktől fogva szán bennünket arra, hogy a Krisztus teljességben bizonyos meghatározott módon részesüljünk. Ezért helyezett belénk és fejleszt bennünk bizonyos tulajdonságokat. Az ember hivatása Isten teremtő terve szerint valósul meg. Isten hívószava már a teremtésben megcsendül. Minden, ami bennünk a teremtőtől való függésben létezik, és ami velünk történik, isteni hívást fejez ki. Hiszen amikor Isten teremt, hív is, olvasuk a rómaiakhoz itt levélben, Isten már azzal, hogy embernek teremt bennünket, hív is minket, hogy Krisztus által az egyházban üdvözüljünk, és eljussunk a tökéletességre. azáltal, hogy mindegyikünknek sajátos adottságokat juttatott, arra hív, hogy mindegyikünk sajátos módon jusson el a Krisztus követésben az emberi fejlődés beteljesedésére. Az emberi nem méltósága, az egyház mi volta, hivatást tükröz, olvasuk a zsinat egyházról szóló tanításában. Isten ajándékai nem holt javak tehát, nem is csak viszont szolgálatra kötelező adományok, hanem fejlődő csírák, az örök életre szökellő források, Isten minden ajándéka belső követelménygyanánt nyílik ki a további értékek felé. A Szentírás gyakran összekapcsolja hívás fogalmát annak az értéknek a fogalmára, amivel hív az Isten, és amire hív az Isten. Hivatásunk a Krisztussal való egységre, aztán Krisztus békéjére, az Isten országába, a szentségre, az örök életre, az üdvösségre hív bennünket és szán bennünket. Az üdvösséges szenvedésre szán bennünket. Ez a nyelvhasználat a hivatás gondolatát a növekedés, illetőleg az építés összefüggésébe állítja. Az Isten által belénk helyezett javak saját belső valóságuk élet ereje révén arra törnek, hogy gyarapodjanak, kifejlődjenek, kiépüljenek, vagy inkább beleépüljenek a megdicsőült Krisztus teljességébe. Egy olyan párt képzelve el, aki eddigi életét csupán a felszínt érintve érte volna meg, kívülről tekintve mindazt a szellemi gazdagságot, amelyet az Ószövetség jelentett meg számára, hát ez lehetetlenség. Egy olyan párt képzelve el, aki eddigi életét csupán csak így érte meg, úgy tűnik, mintha az egyház visszavonulóban volna. Elveszti sokféle befolyását, elveszti tagjait, az egyház életében való aktív részvétel fogyatkozóban van. Ugyanakkor azonban a világszerte végzett korkérdések azt igazolják, hogy az emberek változatlanul várnak valamit az egyháztól. Úgy vélem, nem tévedek. Ha sokkal és sokakkal együtt megállapítom az egyháznak, e világi értelembe vett jövője attól függ, hogy milyen módon tud megfelelni a felé forduló várakozásnak, pontosabban az evangélium felől érkezve a régi és az új kérdésekre, tud-e az evangélium szellemében hiteles válaszokat adni, és azok szellemében cselekedni? Az egyház holnapjára vonatkozó mindenféle tervezéssel kapcsolatban ma is csak Jézus Krisztustól, az üzenetétől lehet kiindulni. És mindezt 45 esztendővel ezelőtt írta Szennai András pannonhalmi főapát, majd így zárja gondolat sorát. Hosszú évek óta létbizonytalanságban élünk, mert fejünk fölött a háború fenyegető réme. A béke utáni vágy, körkérdések igazolják ezt világszerte. A katolikus szemében is az értékskálának tetején van. Mit is tettünk és teszünk azért, hogy valódi béke költözzék a világunkba? Mert az emberek ennek a valódi békének szolgálatát várják tőlünk. A tudományok, különösen a természettudományok fejlődése során az ember egy ideig talán hatalmának gyarapodását élte meg és érezte át. Ma már ez az érzés és élmény tűnőben van. A bizonytalanságnak és veszélyeztetettségnek adott egyre inkább helyet. A holnap fenyegető, ezért az emberek biztató segítség után vágynak. Igaz ugyan, hogy az egyház egy sereg funkcióját elveszítette a modern társadalomba, ezt nem is tagadhatjuk. De az is igaz, hogy ez a tény pozitív lehetőséget is jelent, nevezetesen, hogy azt nyújtsa a világnak, amit az nem képes nyújtani, Krisztus biztonságát és békéjét. Valljuk be, számos vonatkozásban hitelünket veszítettük. Ezt csak azzal nyerhetjük vissza, hogy lemondunk sok eddig élvezett evilági előnyről, és az emberek szolgálatába állunk, és gondjaikat a megoldáshoz segítjük. Újra nyomatékkal hangoztatva az evangélium fényében. Yeah.
Yeah.